Előszó a második kiadáshoz. Ez a munka 1942-ben jelent meg első ízben, Budapesten, a Nyugat kiadásában. Akkori előszavát mai ízlésemmel másnak, mint lírainak, alig nevezhetem. E könyv ötlete, mondja az egykorú bevezető, nem Magyarországon merült fel bennem. A mediterrán parton gondoltam rá, az 1940-es esztendő nyarán, kissé mikesi lelki állapotban, egyedül hallgatva tenger mormolását. Mikesi lelki állapotban? Másfél Angliában eltöltött évtized múltán valóban tárgyilagosan, vagyis csöpp öngúnnyal mérlegelem a szót. Milyen kevés kellett annak idején ahhoz, hogy az ember magát bujdosónak érezze a szó rodostói értelme szerint. A bujdosás nagyjából harmadfél hónapig tartott. A tények a valóságot így mondják el. 1939-ben a francia kormány ösztöndíjjal hívott Franciaországba falukutatásra. Mire az ösztöndíj megérkezett, a második világháború is kitört, de Teleki Pál személyes intézkedésére útra kelhettem. Az én tervem az volt, hogy a téli és tavaszi hónapokat nyelvtanulással Párizsban töltöm, s nyáron indulok a vidéki tanulmányútra. A történelem végzése az lett, hogy június közepén a Párizs felé nyomuló német csapatok elől Bordóba indultam kerékpáron. Holott ez látszott valószínűbbnek, a megszállt Párizsból könnyebb lett volna a visszaút Magyarországba. Túron, Poitien, Angulemen át a hazatérés lehetősége elől is távolodtam. Pénz nélkül, váltóruha nélkül, 5-6 egymásnak ellentmondó elképzeléssel a jövőről. Végül a vonaton, amely Bordóból rendületlenül járt tovább Nizza felé, az olasz határhoz húzódtam. Itt a világgá menés közérzete után a teljes elszigeteltség érzésével ismerkedtem meg. Oda levél nem jött, újság se, hír se Magyarországról. Így Nizza szolgált azzal a tapasztalattal, mit jelent a teljes elszakítottság országtól, családtól, környezettől, minden ismerős emberi kapcsolattól, sükethetek édeni senki földjén. Ez az állapot igazibb exil helyzet volt a mainál. Nem volt más tartalma, csak a várakozás. Az emléket idéző előszó hangja ezért emigránsabb annál, amit ma írnék. Minden bizonytalannak látszott körülöttem, a tegnap is, a holnap is, a magam igazságai is. Még az is bizonytalan volt, hogy a táj, melyről nézem a tengert, holnap melyik országé lesz. A hajótöröttek és az űrbe vetettek izgalmával kerestem egyetlen szilárd pontot, melyen megállhat a láb, merről körültekinthet a szem. Magyarország tájaira gondoltam akkor, földre, hegyekre, tavakra és vizekre, fákra, és arra, ahogyan a dombokra és folyópartokra rásüt a nap. A Balatonra gondoltam, a budai Dunapartra, a nógrádi halmok vonalára, ilyen dolgokra. Meghitten, meghatottan és megnyugodva. Ez volt az a valóság, melyet nem fenyeget az idő. Az a valóság, mely nem változik, mely nem alakul és nem inog meg. Úgy kellett éreznem, hogy a haza földrajzi értelme valahogy inkább állja az időt, s emberektől, koroktól, változásoktól és katasztrófáktól függetlenebb, mint a haza történelmi értelme, melyet különböző korok fiai hajlamaik szerint magyarázhatnak. Pálmák, aloék és kaktuszok között, fák alatt, melyek érzéki mozdulatú ágaikat a túlnan Afrika felé nyújtották, sétányokon, ahol kissé félszegen mozogtam, mint úri csarnokokban a szegény rokon, megvallom, nem gondoltam magyar államra, magyar társadalomra, magyar intézményekre, magyar munkahelyeimre. Hajlottam arra a hitre, hogy nincs más bizonyosság, mint a tájé, a hegyeké és a folyóké. Eszmék, jelszavak, berendezkedések, igazságosak vagy igazságtalanok, csak úgy úsznak el a változhatatlan és biztonságosan állandó táj fölött, mint folyók, síkok és hegyek fölött a felhők. Magasabban járnak, mint ők feküsznek. Fölöttük vannak, de elmúlnak fölülük. A hegyek és földek azonban megmaradnak. Bizalommal gondoltam rájuk. Ők nem árulnak el, nem változnak meg, nem tűnnek semmibe, nem csalnak meg, nem halnak meg, nem távoznak el, még távol vagyok. Akkor gondoltam rá, hálából, hogy könyvet szentelek nekik. A könyvek sorsára jellemző, hogy e hajdani s Magyarországon írt bevezetőt sokan talán most érzik helyén valónak. 20 év múlva, külföldi kiadás élén. Illő azonban megemlítenem, annak idején háborús, cenzúrás időben nem hangsúlyozhattam ezt, hogy a vállalkozásra milyen hazai indíték vezetett akkor. Az elképzelések arról, hogy mi a haza, s ki a jó hazafi, a 40-es évek elején váltak a legzavarosabbá a közélet piacán. Megvolt, amit Bibó később territóriócentrikus szemléletnek nevezett el. Az a gondolkodás, amelynek legfőbb és olykor egyetlen meghatározója, hogy a nemzet milyen területeket félt, vagy milyen területeket követel. S tapasztalhattuk szomszéd népeknél is, magunk portáján is, hogy ezzel a hódító és birtokló ember gondolkodása győz a műgonddal alkotó ember szemléletén. S láthattuk, hová visz ez, mire vezet. A hazafiság mértéke mindinkább a nacionalistaság foka lett. A német hatalom emelkedésével párhuzamosan, s attól korán sem függetlenül. Végül, ez az 50-es évek elején újra előfordult, jó magyar hazafinak azt minősítették, különösen a hadseregben, aki vakon bízott egy szomszéd nagyhatalomban és vezérében. Ezért is próbált ez a könyv a magyar hazaszemléletnek rendszerektől, politikai világnézetektől, megszállottságoktól és megszállásoktól független alapot keresni. A könyvet annak idején 3 kötetre terveztem. A második a Dunántúl s Budapest, a harmadik Erdély képét vázolta volna fel hasonló módszerekkel. Ami elkészült, azt változtatás nélkül, bár helyenként rövidítve kapja itt készhez az olvasó. Töröltem néhány elmélkedő fejezetet. Nélkülük is maradt passzus, ahol időtlen elévülővel keveredik. Ám ez elkerülhetetlen, ha a szerző olyan írócsoporthoz tartozott, amely az írást szolgálatnak is tekintette, s földbirtokrendszeren, társadalom szerkezeten kívül közgondolkodást is reformálni akart. Az első kiadás megjelenését követő esztendőben két említésre érdemes jutalom ért ezért a könyvért. Az egyik a Magyar Tudományos Akadémiától. Ez a legjobb új hazafias könyvet, másodévenként díjazó Kőrösi Flóra jutalmat a Szerelmes Földrajznak ítélte. Érem is járt a díjjal a Borúra derű bájos jelmondatával. Az éremnek 1945-ben nyoma veszett. Alig hanem egy leszerelt katona mutogatja most unokáinak valahol Oroszországban. A másik emlékezetes jutalom ugyancsak 1943-ban valahonnan Oroszországból érkezett. A tábori posta bélyegzőjével. A levelet a kitűnő borbíró Virgil, az építész írta katona sorból. Azt mondta el, hogy jót tett vele a könyv. A sívár sztyeppén, a kietlen ukrán télben nyájas és ismerős hazai tájakra vitte. Íze és értelme figyelmeztetett, akkor bontakozott ki, amikor ott olvasta el újra idegenben. Hugh Green, Surrey, 1964, Szabó Zoltán. Szabó Zoltán, Szerelmes földrajz. Első fejezet, melyben a szerző Magyarország keresésére indul. Magyarországot Európa hegy- és vízrajzi térképén könnyű megtalálni. Könnyebben leli meg ezen az ember, mint a földrész politikai térképén. Erre az észleletre személyes tapasztalat vezetett. Azok közé tartozom, akik szívesen nézegetik a térképeket. E színes és valóságos ábrázolatokat, melyeken oly vonzóan keveredik valóság, álom és kaland. Ám a földrész politikai térképét mindig bizonyos rossz érzéssel szemléltem. Az a Magyarország, melyet ezen a térképen láttam, formája szerint idegen volt, sértette szép érzékemet és forma érzékemet. Az ország színe e térképen rendszerint piros volt, alakja igen nehezen megjegyezhető. Más határozatlan és torz körvonalú lilával, pirossal, zölddel jelzett országdarabok között feküdt, töredezett határvonalaival. Mindez országok együtt úgy festettek, mintha Európa e részére valaki kalapáccsal ráütött volna, és a törésvonalakból vált volna országhatár. Eszem elfogadta, hogy ezek jelzik a valóságot. Szívem, emlékezetem és vágyaim tagadták. Képtelen voltam megszokni rajzukat. Gondolom, mások is így vannak, ez az otthontalanság Európa politikai térképén közös élmény, melyben szinte minden magyarnak része volt. Tanúnak Babits Mihályt idézem meg. Rájövök, hogy nem is tudok pontosan visszaemlékezni a csonka ország formájára, írja az ólomgömb alatt. Európa politikai térképén Magyarország változandó képét szemünk észlelte ugyan, de szellemünk tiltakozott. Emlékezetünk a maga módján ellenkezett, nem jegyezte meg. Nem csak a mi trianoni nemzedékünk tapasztalata ez, Európa politikai térképén a régiek sem láthatták Magyarországot úgy, ahogy szívükben élt. Egy roppant sárga színfoltot találtak rajta ezzel a felírással. Osztrák-Magyar Monarchia. ebben foglaltatott benn Magyarország, sejteni lehetett benne, de világosan meglátni nem. Csak akkor, ha a térképrajzoló az államok egyszínű területébe a határok kemény, de álhatatlan ember csinálta tört vonalai közé, berajzolta azt is, amit a természet alkotott, a hegyeket. Ha a politikai térképen bármi halványan megjelentek a hegyek vonalai, a mi szemünk elé rögtön plasztikusan és világosan kirajzolódott Magyarország. Ezért van, hogy Európa hegy- és vízrajzi térképén sokkal otthonosabb és nyugodtabb érzésekkel járt a szemünk, mint a politikain. E térkép nem oly izgatóan sokszínű, mint a másik, de nem is olyan ideiglenes érvényű. Színeinek skálája szűk, tulajdonképpen a mélyülő kék, a világosuló barna és az egyszínű zöld váltakozása csak, viszont formái tisztábbak. Mint hazám fia, a térkép e fajtáján mindig bizonyos elégedettséggel jártattam a szememet. A kék vizektől övezett országok során kívül még egy országot rajzolt ki félreérthetetlenül és természetes véglegességgel ez a térkép. Az enyémet. Ahogy rápillantottam, azonnal és keresés nélkül megláttam Magyarországot a maga teljes egészében. Az Alpok sötét tömbéhez lazán a Kárpátok karéja kapcsolódik, mint egy kissé aránytalanul méretezett barna férfikar, mely könyökben megtörik Brassó táján, és ujjai között a Duna kék vizét csurgatja a Balkán felé. Amit ez a kar magába ölel, az Magyarország. A francia királyoknak egy időben volt egy nagy becsvágyuk, amit történetíróik így fejeztek ki, achever la France, befejezni Franciaországot. Ezt a befejezést, ezt a végleges formába öntést Magyarországgal már a természet elvégezte. A mi feladatunk mindig inkább így lett volna kifejezhető. Kitölteni Magyarországot, a politikai valóságot a hegy- és vízrajzhoz igazítani, a történelmit a földrajzihoz. Ritkán sikerült, s inkább látszatra sikerült, mint valóságosan. Az 1867-től 1918-ig terjedő korszakra gondolok. A nemzet funkciói közül a legtöbb képtelen volt arra, hogy a természet adta keretet kitöltse. A nyelv sem tudta kitölteni, a fajta sem, a nemzetiség, a magyar nemzetiség sem. Az egyetlen, ami egészen kitöltötte a Kárpátok karéját, a magyar irodalom volt. Mindezeket azonban nem politikai irredentizmus célzatával mondom el most, e kis könyv küszöbén. Szabó Zoltán, Szerelmes földrajz. Második fejezet, amelyben a szerző a haza szó értelmének keresésére indul. Hanem azért mondom, hogy megkíséreljem megfogalmazni, milyen értelemben szól hazáról ez az írás. Próbáljuk egyébként tudományoskodó igény nélkül megközelíteni e szó értelmét. Egy gimnazista minden bizonnyal a Kölcsei idézettel felelne. Mert tudd meg, e szóban haza foglaltatik az emberi szeretet és óhajtás tárgyainak egész összvessége. Oltár, atyáid által Istennek építve, ház, hol az élet első örömeit ízleléd, föld, melynek gyümölcse feltáplált. Ne elégedjünk meg e szép meghatározással, további igyekezetek nélkül, ahogyan a magyar állampolgári nevelés vele megelégszik. Ha kicsit tovább boncoljuk, benne is, mint a haza minden meghatározásában, időbeli és térbeli elemeket találunk. A hazának két értelme van, történelmi és földrajzi. Történelmi értelme súrolja a nemzetét, földrajzi értelme súrolja az országét. Azonban a szó maga egyiknek sem szinonimája. A nemzetet csak ugyan meg lehet határozni a már-már közhelyszerű rönáni szóval. Közös emlék a múltból, közös terv a jövőre. A haza meghatározására ez nem elég. Az ország pedig. Az ország hatalom és birtoklás dolga. A haza szereteté, érzelemé. Abban azonban azt hiszem nem tévedek, hogyha fölveti az ember e szót, haza, a képzetek, melyek vele kapcsolatban a magyarban ma felmerülnek, inkább csak történelmiek, mint földrajziak is. Ha lélektani kísérletet végeznénk hazánk fiaival, és leíratnánk velük, mi jut eszükbe e szóval kapcsolatban, ilyesféle válaszokat kapnánk. Mohi, mohács, világos. Általában nemzeti katasztrófákat jelző neveket, melyek arra utalnak, hogy Isten csodája, hogy még áll hazánk. A közös emlék általában a közös halálveszedelmek emléke. Múltunkból jelenünkbe egy sereg lázálom, nehéz válság, ijesztő pillanat emléke szól át. Olyasféleképp vagyunk ezzel, mint a gyermek lenne, akinek szülőföldjéről elsősorban azok a katasztrófák és szörnyű veszedelmek jutnának eszébe, melyek serdülése idején meglátogatták. A haza földrajzi valóságáról sokkal kevesebb és sokkal általánosabb a képzetünk, sokkal homályosabb és szegényebb a képünk, mint a haza történelmi valóságáról. E földrajzi kép legtöbbször megmarad a térképi rajznál, a hegy és vízrajzi határnál, a Kárpátok barna vonalánál, mely védőn és tartón átöleli azt, amit Magyarországnak nevezünk. Ami ezen belül van, elmosódott és halvány hazánk fiai képzeletében. Ezért gondolom, hogy nem fölösleges a haza földrajzi mondani valójáról beszélni, a tájak pompás együtteséről, a hazai levegőről, az ételről, mellyel a föld mássá neveli a testet, a borról, mellyel a föld mássá formálja a kedét, mint más tájak fiaiét. Az ember minden öncsonkító és korszerű balítélet ellenére is nem csak a fajta fia, hanem a táj szülöttje is, a klíma neveltje, egy sajátos és másutt a világon fel nem található fénytörés gyermeke is. Azt hiszem, sokkal valóságosabb és hitelesebb dolog a magyar éghajlatról, a magyar látásmódot nevelő tájról, a magyar kedét kialakító földről és égről beszélni, mint a magyarokat saját nemzeti célok felé vezérlő magyarok istenéről. A haza földrajzi értelme sok tekintetben elsődlegesebb élmény, mint a történelmi. Nem annyira elfogult tolmácsokon keresztül kapja az ember. Viszont erről beszélvén tulajdonképpen nem a haza szót kellene használnunk. A szót, melyet használnunk kellene, nyelvünkben nehezen találnám meg. Segítségért a francia szótárhoz kell fordulnom. Szabó Zoltán, szerelmes földrajz. Harmadik fejezet, mely a hazáról, földről és szülőföldről szól. abban is ehhez a szóhoz péjí. Ennek nincs annyi történelmi jelentése, mint a patrinak, s messzebb van attól, amit nemzet alatt értünk. Jelent országot is, tartományt is, szülőföldet is. Alkalomottán jelent egyetlen falut is, csak hogy a szónak nem közigazgatási jelentése szerint. Jelenthet világvárosi tájat is, mint Halévi Pays Parisien című könyvében. Általában helyet jelent, melyhez az embernek érzelmi köze van, szülőföldet a szó minden értelmében, a legtágabbtól a legszűkebbig, az országtól a faluig. Ramüz egy szép tanulmányában, melyet ezzel a mondattal kezd, talán patrióta vagyok, de nem vagyok nacionalista. Ezeket írja. Patrióta vagyok, mert szeretem hazámat a szó földrajzi értelmében. Szeretek egy földet, egy bizonyos éghajlatot, egy bizonyos eget. Szeretem szükségképpen. Szeretem ezt a földet, mert innen származom, és ezt a darab eget, mert mindig ez vett körül. Ebben az állásfoglalásban nincs semmi társadalmi, semmi politikai elem, tehát semmiképpen nem nacionalista. A nacionalizmusban foglaltatik politika és szociológia. A patriotizmusban, mely az enyém, nincs sem az egyik, sem a másik. Patrióta, e szó is túlságosan erős. Pézánt kellene, hogy mondhassak, mert e szóban pézán, e szó foglaltatik, péi. E szó, pézán nem utal másra, mint a földre, míg e szóban haza, benne foglaltatnak az atyák, benne a történelem. E szóban haza, múlt van. E szóban péi, nincs más, mint jelen. Az a jelentés, melyet Ramüz ez értelemben a pézán szónak tulajdonít, olyas valami, amilyen a mi földi szavunké. Amit itt megpróbálok elmondani és felidézni, azt ilyen formán földieimnek mondom. E szó használatért legyen mentségem, hogy Széchenyi is alkalmazta néhányszor, s honfitársait kedves földieknek szólította. Földi, ez a szó személyes emlékekre utal, közös élményekre és közös hangulatokra, melyek életünket körülvették, közös és mindnyájunk által ismert éghajlatra, melyben kedélyünk és vérmérsékletünk kialakult valamire, ami talán iskolánál, tanulmányoknál, megtanult történelemnél is jobban és korábban alakította azt, ami bennünk közös. Földi, ez a szó elsősorban szülőföldre utal. Szabó Zoltán, Szerelmes földrajz. Negyedik fejezet, melyben a szülőföldről van szó. Arra utal, amit először lát hazájának az ember. Első élményünk hazánkról nem történelmi, nem politikai, nem múltból átszóló, nem jövő felé mutató, nincs köze határhoz, hatalomhoz, államhoz, államformához, különösképpen nincs köze világnézethez vagy politikai párthoz, nincs köze nacionalizmushoz sem. Mindezek későbbi dolgok. Az első élmény a hazáról igen egyszerű, közvetlen, békés és türelmes. Hegyek hajlásának bizonyos szöge, egy víztükör, egy patak csobogásának zenéje, egy közeli utcasarok, felhők vonulása a síkság fölött, egy darab táj, melyet egy ablak kerete bezár, s melyben csupa ismerős és hozzánk hasonló emberek mozognak. körülbelül ennyi az egész. Ez első hazaélmény éppen azért nagyszerű, mert így emléktelen, tervtelen, indulattalan. Nincs köze hozzá se érdeknek, se érdemnek, csak szeretetnek. Jules Renardnak van néhány sora, melynek e címet adta. Haza. Három vagy négy ház, épp annyi föld és víz, amennyi a fáknak kell, a gyermekkor néhány halovány emléke, melyek hívásunkra készségesen eléjönnek, mi egyszerű mindez, a haza. És noha minden ember birtokában lehet ilyesmi, különösebb költség nélkül, miért csinálnak mégis annyi bonyodalmat körülötte az emberek? E sorok éppen pátosztalanságuk miatt méltóak figyelmünkre. A szülőföldek, ez első hazája az embereknek, szépen megférnek egymás mellett. Szülötteik kevésbé. Ezért van némi politikai értelme is annak, hogy a haza földrajzi értelméről, a tájakról beszéljünk. A hazának ez az értelme az, mely mindenkor távol marad minden nemű imperializmustól és vetélkedéstől. A Hargitától teljesen idegen lenne valami olyan becsvágy, amelyet Matterhorn sértőnek tekinthetne. A tájak nem harcolnak, hanem teremnek, nem betélkednek, hanem ihletnek. Jó lenne időnként figyelni rájuk. A különféle tájak nagyon jól megférnek egymás mellett. Ha a különféle nemzetek, melyek lejtőiken és síkjaikon élnek, jobban hallgatnának rájuk, talán jobban megférnének egymás mellett. Az ember gyönge, és megkívánhatja másnak birtokát, ökrét, vagyonát, asszonyát, de hogy másnak szülőföldjét kívánná maga szülőföldjéül, olyan még nem fordult elő. A tájak békülékenységre, szeretetre, türelemre, életörömre, fanatizmustól ment kívánságokra tanítanak. Az otthon megbecsülésére, és ezzel a más otthonának a tiszteletére. Meg annyi szükséges dolgok napjainkban. De ezekről később még szó lesz. Elébb kitérésképpen a szerző elmondja, hogy miként tágult hazája szülőházától az ország határáig, és azon is túl.
Szerelmes földrajz. Szabó Zoltán könyvéből Havas Judit olvasott fel.